egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra Hangolva magazin műsorát hallják, én pedig Beke László vagyok, ennek a műsornak a vezetője. A mai napon egy különleges ismerősömmel, talán úgy is mondhatom már, hogy barátommal beszélgetünk, dr. Thomas Katzenbach, aki Németországban él, és a hivatása orvos. Köszöntelek, Thomas, és arra kérlek, hogy mutasd be magad és a családodat, illetve a hivatásodról is, mondj nekünk valamit.
Szervusz, Laci, köszönöm ezt a lehetőséget. Ahogy mondtad, hogy Németországban élek, 45 éves vagyok, házas vagyok, Ágnes Soltvadkertről származik, és most ebben az évben leszünk már 20 éves házasok. Van egy aranyos, csodaszép kislányunk, aki most lesz 9 éves, és így élünk Ratingenben, ez Düsseldorf mellett van, tulajdonképpen nyugat Németországban. Én itt jártam egyetemre, 88-tól 94-ig tartózkodtam Budapesten, ott voltam az Orvostudományi Egyetemen, ott ismerkedtünk meg Ágival, és 94 óta élünk akkor most Németországban. Kimentünk, és nekem az egyértelmű volt, hogy orvosként én ott fogok dolgozni, mindenféleképpen ez így volt tervezve, és Ági hajlandó volt kimenni velem. Feltaláltuk magunkat, és ott élünk tulajdonképpen akkor most.
Gondolom nem volt egyszerű Magyarországról kimenni a feleségednek, és beilleszkedni egy teljesen új környezetbe.
Mindenféleképpen, és ez közben is mondja, hogy ha én nem lettem volna, akkor ő biztos, hogy nem hagyta volna el Magyarországot, ez tény, és én ezt tényleg nagyon magasra becsülöm és tisztelem, és ezért nekem is nagyon fontos ez, hogy tartjuk a kapcsolatot Magyarországra. Nekem is sok rokonom van itt, a szüleim Magyarországról származnak, vagyis magyarok, ha így veszük, akkor is, ha Németországban élnek. És a helyzet az, hogy akkor mégis én nagyon szeretem ezt az országot, sok rokonom van itt, sok ismerősöm van itt, így sok hetet tudunk egy évben is itt lenni Magyarországon, többször is jövünk egy évben, sokat lehet telefonálni, meg a technikát kihasználni, hogy videótelefonon is tartani a kapcsolatot, és ezt én is támogatom, mert így nagyon megkönnyíti azt Áginak is, hogy egy új országban él, egy neki idegen országban, ahol a nyelvet neki meg kellett tanulni, ami nem volt könnyű mindenféleképpen, mert egy nehéz nyelv, mégis a német nyelv, és feltalálni magát, teljesen más a kultúra, mások az emberek, mások, akik visszanyúlnak egymáshoz, és ezt mindenféleképpen meg kellett szokni. És azért én ezt fölismertem, és azért én is teljesen támogatom, és örülök neki, hála Istennek, hogy Áginak nincs is semmilyen honvágya, vagy nem kell ebben küszködnünk, mert kialakult ez a rendszerünk, hogy tartjuk a kapcsolatot mégis itt a magyar hátteréhez.
Említetted, hogy van egy kislányotok, én is ismerem Jádét személyesen. Ő már ebbe a helyzetbe született. Ő hogy éli meg, hogy németül is, magyarul is beszél, Németországban is, Magyarországon is él olykor-olykor?
Hát ez csak egy plusz ajándék, vagy bővítésnek lehet ezt így mondani, ami egy plusz dolog, és mi figyeltünk erre, már születésétől fogva előtte megbeszéltük, hogy fogjuk ezt megoldani, a nyelv problémát, hogy neki a legkönnyebb, vagyis a legjobb legyen. És akkor én alapvetően Ágival mindig magyarul beszéltem, Németországban is, és azért furcsa volt utána, amikor megszületett a kislányunk, hogy meg kellett változtatni ezen valamit, úgyhogy neki jó legyen a kislányunknak. És akkor eldöntöttük azt, hogy Ági vele magyarul beszél, én meg vele csak németül, hogy mind a két nyelvet ő tökéletesen hallja, tökéletesen tudja megtanulni, mert kisgyerekeknek ez nagyon könnyű. A tudomány ezt mondja, hogy kisgyerek a 3 éves korig fejleszti ki a agyban a nyelvtanulást, és 7 nyelvet is egyszer meg tud tanulni, ha azokat jól hallja. Na, 7 nyelvet nem kínáltunk neki, csak 2-t. Én németül beszéltem vele, Ági meg magyarul, és 2,5 évesen kb. Ő tökéletesen mind a két nyelvet úgy megtanulta, meg tudta már, hogy akkor onnantól fogva már nem kellett figyelnünk, hogy beszélünk vele, keverjük is, ahogy éppen jön. Ez neki tökéletesen rögzült benne mind a két nyelv, és nagyon élvezi azt, hogy van kapcsolata neki a magyar hátteréhez, hogy itt vannak a nagyszülők, itt vannak rokonok, hogy itt vannak más barátok, Németországban is vannak, és sokkal nyitottabb és új nyelvek iránt könnyebben tanulja meg, mert az agyban már kapcsolások már elkészültek, hogy új nyelvet könnyebben lehet megtanulni, és a tudomány azt is mondja, hogy új kultúrát is könnyebben tud befogadni. És ezt is tapasztaljuk, hogy sokat szeretünk utazni, sokat bejárjuk a világot, és akkor ő is nagyon könnyen azonnal föltalálja magát, semmi gond neki az utazás, az új országok, új emberek, új nyelvek, nagyon gyorsan föltalálja magát, mert egyszerűen ez neki normális, hogy léteznek különböző kultúrák és különböző nyelvek.
Tőle nem merném megkérdezni, mert illetlenség lenne, de tőled megmerem azért, hogy hol érzi jobban magát, Németországban vagy Magyarországon?
Hát ezt majd mégis tőle kéne megkérdezni, de úgy gondolom, ha most megkérdezed őt, miután most 2 hétig Magyarországon voltunk, 2 hétig csak nyaraltunk, pihentünk, itt vannak állatok, kikkel minden nap tud játszani, akkor lehet, hogy ő inkább azt mondaná, hogy itt most magyar Magyarországon érezni jobban magát, valószínű, pedig hát persze Németországban is megvan a baráti köre, szociális kapcsolata, a hálózata, ahol ő tényleg már beilleszkedett, és hát mondjuk ott van az iskola.
Végül is ez az otthona.
Igen, az az otthona, ott van a házunk, ott él, és tulajdonképpen az is az illetnek a fő központja, persze. Szóval én szerintem mind a kettőt ő most ugyanígy mondaná.
Köszönöm szépen, és a szünet alatt zenét hallgatunk, és várjuk vissza a kedves hallgatóinkat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm kedves hallgatóimat, dr. Thomas Katzenbachkal beszélgetünk, és arra kérlek, Thomas, hogy a hivatásodról és egy különleges szolgálatodról mondjál valamit a hallgatóknak.
Miután Magyarországon jártam a Sotte Egyetemre, a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, orvosként végeztem, és akkor kimentem Németországba feleségemmel, és ott kezdtem akkor az első munkahelyemet, és a célom az volt, hogy általános orvos legyek, ami nálunk egy elismert olyan orvosi tevékenység, amit nem teljesen összehasonlítható a körzeti orvossal, amit itt ismerünk Magyarországon, mert egy általános orvosnak a saját praxisában csomó készülék áll, csomó vizsgálatot tud elvégezni, és sok mindent ő kezében tud tartani, és ha mégis eléri a határát, hogy valamilyen szakvéleményhez kell továbbítani a beteget, akkor persze tovább utalja a beteget. De nagyon sokat ő ott önmaga tud elvégezni. Apukám is így dolgozott, neki saját praxisa volt, és volt erről gondolat, hogy akkor én azt átvenném, de úgy döntöttünk akkor apukámmal együtt, hogy azért mégsem ott az ő praxisát venném át, hanem én valahol máshol újat tudnék indítani. Támadt még egy olyan gondolatom vagy ötletem, hogy tudnék még egy második szakorvosit csinálni, szóval nem csak az általános szakorvost, hanem a munkaegészségügyi szakorvosit megszerezni, ahol tényleg a cégekben orvosi tanácsadást adok a főnököknek, a dolgozóknak, hogy úgy legyenek a munkahelyek, hogy minél kevesebb beteg legyen, minél optimálisabban lehet betartani a törvényeket, és úgy dolgozni, hogy az emberek lehetőleg ne legyenek betegek, vagy minél tovább tudjanak dolgozni. Ezt a második szakorvosit én elvégeztem, és éreztem akkor, hogy ez egy nagyon jó munkakör, hogy én nem szeretnék az általános orvosi praxisban mégis menni, hanem maradok ebbe a szakorvosi területen, hogy ez a munkaegészségügyi ellátás, hogy ilyen üzemi orvosként dolgozok tulajdonképpen különböző nagy cégekben, úgyhogy alkalmazott vagyok, de teljes szabad kezem van, hogy én mikor, hol dolgozok, melyik cégeket én hogy látom el, pontosan tudom, milyen cégek az enyémek, és akkor én tudom beosztani, hogy én mikor, hol dolgozok, hogy vizsgálom a betegeket, vagy előadásokat tartok, vagy ilyen speciális individuális tanácsadások kellenek, ami egyre fontosabb lesz, mert egyre több súlyos beteg, hosszú ideig beteg dolgozó létezik, pszichikai betegek vannak. Inkább egy ilyen megelőző munka, nem a tipikus orvosi tevékenység, mert én inkább így öltöny nyakkendővel dolgozok, és nem fehér köpenybe, ami azért nem szokásos orvosi tevékenység, de nagyon kellemes és relatív stresszmentes tevékenység, ami manapság nem egyértelmű, és mégis kellemes. Azért, hogy ne felejtsem el az igazi orvosi tevékenységet, én ügyelek mellette éjszakai ügyeletekben, az igazi orvosi rendelőket helyettesítem, vagy orvosi kollégákat helyettesítem, akik saját praxisban dolgoznak, és nem akarják, vagy nem tudják az ügyeleteket vállalni. Közben kialakult egy másik, amit mondtam, hogy ilyen speciális szolgálat, vagy speciális munkakör. Hát ez egy inkább ilyen humanitáriás szolgálat, mert létezik egy olyan keresztény szövetség Németországban, úgy hívják, hogy Humedica, akik keresztény orvosokat, nővéreket, ápolókat kiküldenek az egész világba ilyen segéd szolgálatokra. Ez nagyon akut dolog lehet, például, mint Haitiban, amikor volt az a eszméletlen földrengés, vagy olyan országokba elmenni, ahol katasztrofális egészségügyi körülmények léteznek, és ott börtönökben, gyerekotthonokban dolgozni egy pár hétig.
Nagyon izgalmas, amit eddig elmondtál, és a szünet után, amelyben ismét zenét hallgatunk, ennél a gondolatnál folytatjuk majd.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Mi mindig dr. Thomas Katzenbachkal beszélgetünk, és arra kérlek, hogy folytasd ezt a nemzetközi orvosi szolgálatodról szóló beszámolót.
Mondtam már előbb, hogy azokat a segédszolgálatokat külföldön úgy kezdtem el, hogy először a Haiti katasztrófa volt a kiváltó oka, hogy én kerestem ezeket a lehetőségeket. Mert mikor én látom, hogy ott milyen nyomor, milyen katasztrofális helyzet volt, akkor az úgy megérintett engemet, hogy én egyszerűen akartam fogni az orvosi táskámat, akartam oda repülni, segíteni, csak akkor kicsit gondolkoztam, hogy oké, hova megyek, mit csinálok, ha üres az orvosi táskám, ha amit viszek, a gyógyszereket, akkor azok elfogytak, akkor mit csinálok én ott is? Hogy tudok én értelmesen segíteni? És nagyon hamar rájöttem arra, hogy kell nekem egy olyan szervezet, vagy egy olyan szövetség, ahol vannak már bizony struktúrák, és én azon belül tudok segíteni. Mert én úgy éreztem, hogy nagyon jó sorunk van, sokat kaptunk, meg vagyunk áldva, mint keresztény ember, ezt így tudom mondani, hogy hiszünk abban, hogy Isten kezében vagyunk, ami van, az nem az én saját tehetségem, nem az én saját tudásomtól függött, hanem Isten áldása az, amiben élhetünk, és amit elfogadtunk tőle, és ebből szeretnék visszaadni más embereknek, olyanoknak különösen, akik szegénységben élnek, nyomorban, bajban élnek, és mindenféleképpen ezért másoknak is áldás lenni. Ez egy olyan kötelességem, hogy én ezt mindenféleképpen éreztem, hogy ezt tenni kell. És akkor kerestem interneten a lehetőségeket, rátaláltam erre a Humedica szövetségre, akik Németországból küldik ki az orvosokat, meg a orvosi csapatokat, és akkor ott egy ilyen kiképzésen részt vettem, több napos kiképzés volt, Belgiumban volt, angol nyelven, ahol az emberek olyan furcsa dolgokat tanítanak, hogy például hogy kell nekem visszanyúlni, ha engemet elvezetnek, hogy kell viselkedni egy akna telepen, ha bekerülök, mert olyan környékbe mehet az ember, ahol olyan problémák várhatnak, amire az ember nem is gondol, meg nem is ismert előtte. A kiképzés után voltak akkor lehetőségek, hogy most melyiken vegyek részt, azonnal kapok mindig SMS-t, hogyha van valahol a világon egy katasztrófa, holnap tudok repülőgépre ülni, és azonnal megyek oda. Na, ezeket még nem csináltam, ezeket az nagyon akut dolgokat, mert mégis akutan egy napról a másikra mindent otthagyni és elmenni, az kicsit nehezebb, de ami kicsit hosszabb idővel tervezett ilyen szolgálat, az például ez a börtönös meg gyerekotthonos szolgálat, ez szegény országokban, ahol az egészségügy nagyon-nagyon gyenge. Így volt két évvel ezelőtt a első szolgálatom Libanonban, ahol tényleg tudtam első alkalommal lenni. Múlt éven Nepálban voltam, és ebben az éven júniusban voltam most Tógóban, Nyugat-Afrikában. Mindegyik ilyen szolgálat egy ilyen két-két és fél hetes, ami jó, mert több hétig nem is tudnék, meg nem is akarnék oda lenni, mert hát van családom, van kislányom otthon, és akkor nem lehet az, hogy én hónapokat oda vagyok. És így ez teljes támogatással a feleségem részéről tudom csinálni, úgy, hogy ők mögöttem állnak, és ezt megbeszéltük, hogy ez így teljesen rendben van, hogy én akkor ennyi időt oda vagyok. Az utolsó alkalmat, ha most például mondom, Tógóban egy helyi orvosi csapattal repülünk, tulajdonképpen Tógóban többen vagyunk, 4 és 8 személy közt szokott lenni a csapat, szoktak ápolónők is lenni, most nem voltak, azért helyileg kaptunk segítséget egy ottani csapattól a tógói közül. Alapvetően ott van egy szervezet, akik már kapcsolatot fölépítettek a börtönökhez, és akik már szolgáltak ott, és akkor mi egy plusz segítségként érkezünk, és tényleg visszük magunkkal nagyon sok gyógyszert, nagyon sok eszköz, hogy tudjunk ott az embereknek nagyon effektíven 2 hét alatt segíteni orvosilag és szellemileg. És ez egy csodálatos dolog, mert nem csak kezelünk, hanem Isten szeretetét is tudjuk továbbadni, tudunk hozzájuk visszanyúlni, mint tényleg emberek, hogy ők emberek, mert sok országban ez már nem így van, hanem ők le vannak írva, társadalom kiutasította őket, el vannak felejtve is néha a börtönökben, katasztrofális viszonyok között élnek ott. Szóval úgy vannak a börtönökben, hogy most például Tógóban annyian vannak túlzsúfolva a börtönökben, hogy 2 rétegben kell nekik aludni. Ez azt jelenti, hogy éjszaka közepén az egyik fele föl kell, és úgy, hogy csak oldalán tudnak aludni, oldalt fekve, mert egyszerűen olyan szűk a hely, és akkor a második csapat lefekszik, így az oldalukra, és a többiek fölállnak, és állják a következő részét az éjszakának. Mert egyszerűen nincs elég hely, hogy lefeküdjenek a földre. Egyszerűen sima földre. Katasztrofális nyomor van, betegségek, bőrbetegségek, fekélyek, fertőzések, malária, parazita betegségek, mindenféle olyan légúti fertőzés, meg nagyon súlyos dolgokat is láttuk, mint persze súlyos hepatitis, meg HIV betegekkel is találkoztunk, tuberkulózus, meg olyan bőrbetegséget, amit máshol nem is láttam sehol, mert olyanok a körülmények. És akkor nagyon effektíven tudunk nekik segíteni, azonnal gyógyszert is adni, kezelni őket, és súlyos eseteket kiszűrni, és kórházba küldeni, ami eddig nem történt még soha. Mert csak akkor van nekünk olyan erő a háttérben, hogy külföldről jövünk, Európából, és akkor odafigyel a sajtó, és a sajtó van mögöttünk, a miniszterek, a politika is odafigyel. Azon az elején az államfőnek a felesége fogadott bennünket, és az igazságügyi miniszter is fogadott bennünket. és akkor úgy tudtunk elindulni a szolgálaton. Szóval ez érdekes, hogy nagyon sok befolyás van sok irányban, nem csak a börtönben, a gyerekotthonokban, és akiknek a szüleim börtönben ülnek, vagy már nincsenek, azok a gyerekek vannak a gyerekotthonban, akiket látogatunk. És akkor ott lehet nekik tényleg effektíven orvosilag segíteni, megvizsgálni őket, tovább adni az ottani orvosoknak az adatokat, hogy ők tudják folytatni, ott hagyunk gyógyszereket, és főleg hát Isten szeretetét tudtuk odahozni, és mint egy fény a sötétségben tudtunk ott reményt nyújtani, örömöt tovább adni, és ezt nagyon éreztük, hogy ez szinte a legfontosabb mindenhol, hogy egyszerűen ők ott érzik azt, hogy nincsenek elfelejtve, hogy ők is emberek, hogy ők is, aki